Ma dél körül láttam, hogy a Szent Család a tegnapi szállás helyről tovább utazik. A ház néhány lakója egy darabon elkísérte őket. Két órás, rövid utazás után nyugat felé megérkeztek egy helységbe, amelynek kertes és előudvaros házai hosszan elnyúltak az országút két oldalán. Józsefnek rokonai laktak itt. Olyanok, mint egy újraházasodott mostoha apa vagy mostoha anya gyermekei. A házuk jó helyen állt, egész tekintélyesnek látszott. Mégis átmentek a helységen, majd megtettek egy félórányi utat jobb kéz felé, Jeruzsálem irányában egy nagy szállás helyig, amelynek udvarában sok csöves, nagy szökőkút volt. Itt sok ember gyűlt össze, gyászoltak valakit. A ház belsejét, ahol középen füstfogós tűzhely állt, az alacsony, mozgatható, fából készült válaszfalak eltávolításával, melyek egyébként több zárt kamrát alkottak, egyetlen nagy teremmé alakították. A tűzhely mögött fekete takaró függött, előtte feketével letakart, koporsóhoz hasonló valami. Körülötte sok imádkozó férfi. Hosszú, fekete ruhában voltak, fölötte rövidebb fehér ruha, néhánynak karján fekete, rojtos kézikendő. Egy másik helyiségben, alacsony zsámolyokon, teljesen elfátyolozott asszonyok ültek a földön, és gyászoltak. A szállás emberei, akik a gyászsal foglalatoskodtak, csak távolról köszöntötték Józsefet és Máriát. A ház szolgái azonban nagyon barátságosan fogadták őket, és minden szolgálatot elvégeztek körülöttük. Gyékények leterítésével, melyeket különben a magasban összegöngyölve tároltak, elkülönített helyiséget rendeztek be számukra, úgyhogy szinte sátorban érezhették magukat. Ebben a házban sok ágy volt a falak mentén felgöngyölve, és gyékények leterítésével sok külön kamrát tudtak kialakítani. Láttam, hogy a ház emberei később meglátogatják a Szent Családot, és barátságosan elbeszélgetnek velük. Fekete ruhájukon már nem volt rajta a fehér felöltő. Miután József és Mária felfrissült, és némi ételt vett magához, együtt imádkoztak, és nyugovóra tértek. Innen, ma, déltájban, József és Mária elindult Betlehem felé, ahová körülbelül 3 óra múlva érkeztek meg. A ház úrnője biztatta, hogy csak maradjon, mert úgy látszik, már csak órái vannak hátra a szülésig. Mária azonban leeresztett fátyollal azt válaszolta, hogy még 36 órája van. Nem tudom egész biztosan, nem 38 órát mondott-e. Az úrnő szívesen marasztalta volna, de mégsem a házban, hanem egy másik épületben. Láttam, hogy az elindulásnál József még a szamaráról tárgyal a gazdával. Nagyon dicsérte az állatot, és azt mondta, hogy ezt a kancát még magával viszi, hogy szükség esetén el tudja zálogosítani. Amikor a szállás emberei még a Betlehemben található szállások körüli nehézségekről szóltak, József azt mondta, hogy neki ott barátai vannak, akik bizonyára szívesen fogják fogadni. Mindig annyira sajnálom őt, hogy olyan bizonyossággal szólt a befogadásukról. Útközben Máriával is ismételten erről beszélt. Ebből látható, hogy nagyon szent emberek is tévedhetnek. Az utolsó szállástól Betlehemig az út mintegy 3 órás volt. Betlehemet észak felől megkerülték, és nyugat felől közeledtek a városhoz. Az út mentén egy fa alatt megálltak. Mária leszállt a szamárról, és rendbehozta a ruháját. Ezután József egy Betlehemtől néhány percre lévő kis épületekkel és udvarokkal körülvett nagy ház felé indult Máriával. Fák is álltak a ház előtt, és mindenféle népség táborozott sátrakban körös körül. Ez volt Dávid ősi szülőháza és József egykori atyai háza. Még mindig laktak benne rokonok vagy ismerősök, de idegennek tetették magukat, és nem akarták felismerni Józsefet. Most itt volt a rómaiak adóbefizetési helye. József a Szentszűzzel együtt azonnal a házhoz ment, kantáron vezetve a szamarat, mert minden érkezőnek itt kellett jelentkeznie. Itt kapott egy cédulát, ami nélkül nem bocsátották be Betlehembe. A fiatal szamárkanca itt nem volt velük. Naphosszat a város körül csatangolt, feljebb volt egy völgyi út. József bement a házba. Mária az udvarban egy kis házikóban maradt az asszonyokkal, akik barátságosak voltak, enni adtak neki. Ezek az asszonyok a katonákra főztek. Római katonák voltak, szíjak lógtak a derekukról. Az idő egész barátságos, egyáltalán nincs hideg. A napot a hegy fölött Jeruzsálem és Betánia között látni, innen nagyon szép látvány. József egy nagy szobában van, nem a földszinten. Kérdezik, ki ő, és hosszú tekercseken keresik, amelyek nagy mennyiségben lógnak a falakon. Kigöngyölik, és felolvassák a nemzetségét. Mária leszármazását is. Úgy tűnik, József nem tudta, hogy Mária Joachim révén ugyancsak Dávidtól származik. Ő maga Dávidnak egy korábbi ágából való volt. Az ember kérdezte tőle, hol van a feleséged? 7 éve már, hogy mindenféle zavargás miatt ebben az országban nem adóztattak rendesen. Láttam az 5-ös és 2-es számot, ami együtt 7-et jelent. Ez az adószedés már néhány hónapja zajlik. Ugyanis az elmúlt 7 évben itt is, ott is valamit fizettek, de nem szabályszerűen. Az embereknek még 2 alkalommal fizetniük kell. Egy részüknek 3 hónapig itt kell maradnia. József kissé későn jött adózni, de egész barátságosan bántak vele. Ma még nem fizetett, de kikérdezték vagyoni helyzete felől, és azt nyilatkozta, hogy nincs semmi ingatlanja, keze munkájából és anyósa támogatásával él. Nagy sereg írnok és előkelő hivatalnok volt a ház több termében. A felső szinten rómaiak és sok katona is. Farizeusok, szadduceusok, papok és vének, mindenféle írnok és hivatalnok, római és zsidó részről egyaránt. Jeruzsálemben ilyen bizottság nem volt. de az ország egyéb helységeiben igen. Például Magdalumban, a galileai tó mellett, ahol a galileaiaknak és a szidonbelieknek kellett fizetniük, gondolom részben a kereskedelmük után. A nem helybelieknek és a nem ingatlan után adózóknak el kellett menniük a születési helyükre. Mostantól számítva 3 hónapon belül 3 részletben kellett leróni az adót. Minden részlet külön célt szolgált. Az első befizetésből a császár, Heródes és egy király részesült, aki Egyiptom közelében lakott. Ez háborúban tett valamit, amiért az ország bizonyos része fölött jogot kapott, ezért az adóból is adni kellett neki. A második részlet a templomépítésre ment, mintha ezzel valami korábban felvett hitelt törlesztettek volna. A harmadik részlet az özvegyeké és az árváké, akiknek semmije sincs, de mindebből, épp úgy, mint ma, kevés kerül a megfelelő emberhez. Látszólag jogos ügyek, és mégis a nagyok kezéhez tapadt. Iszonyú iratmennyiség és sürgölődés hiába. Józsefet onnan fentről elbocsátották. Amikor lejött, a szentszüzet is egy folyosón az írnok elé szólították, de neki semmit sem olvastak fel. Józsefnek is mondták, hogy felesleges magával hoznia a feleségét, és úgy tűnt, ugratják is Mária fiatalságával. József szégyenkezett Mária előtt, és félt, hogy Mária azt gondolhatja, hogy a szülőhelyén nem becsülik meg. Most bemennek Betlehembe, ami nagy területen szétszórtan épült. A bejárat, mintha egy romos kapu falai között nyílt volna. Az utca elején Mária ott maradt a szamár mellett, József pedig már az első házaknál hiába kért bebocsátást, mert nagyon sok idegen volt Betlehemben. Nagy volt a nyüzsgés. József visszajött, és mondta Máriának, hogy itt nincs szállás. Tovább kell menniük be a városba. A kantárnál fogva vezette a szamarat, Mária mellette ment. Amikor egy utca elejére értek, Mária ismét az állattal maradt, József pedig házról házra hiába kért befogadást, ezért szomorúan tért vissza. Ez többször megismétlődött, és a szentszűznek néha sokáig kellett várnia. Minden tele volt emberekkel, mindenütt elutasították őket, ezért József azt mondta Máriának, hogy Betlehem másik részébe kell menniük, ott bizonyára találnak szállást. Ezért egy darabig visszamentek az úton, amelyen jöttek, aztán dél felé fordultak. Bátortalanul mentek az utcán, ami inkább mezei útnak tűnt, mert a házakat a dombra építették. De a keresésük itt is hiába való volt. Betlehem másik oldalán, ahol a házak már szétszórtabban álltak, mélyebben fekvő szabad térre értek, ami olyan volt, mint egy mező. Itt volt valami különös. Állt egy fészerféle, és nem messze tőle egy nagy koronájú fa, ami akkora árnyékot adott, mint egy nagy hársfa. A törzse sima volt, az ágai, mint valami tető, nyúltak mindenfelé. József ehhez a fához vezette a szent szüzet, és alatta kényelmes ülőhelyet készített a csomagokból, hogy kissé megpihenhessen, míg ő újra körül jár, és helyet kér a házakban. A szamár fejjel a fa felé fordulva állt. Mária először a fának támaszkodott. Gyapjúfehér, bő ruhája övetlen volt, és bő ráncokban hullott alá körülötte. Fejét fehér fátyol fette. Sokan jártak arra, ránéztek, és nem tudták, milyen közel van hozzájuk az üdvözítő. Ő olyan türelmes, várakozó és alázatos volt. Ó, már oly sokat kellett várnia, ezért maga alá húzott lábakkal leült a földre. Kezét a keble alatt keresztbe tette, a fejét lehajtotta. József szomorúan tért vissza hozzá, nem talált szállást. Barátai, akikről beszélt a szent szűznek, alig akarták megismerni. Sírt, és Mária vigasztalta őt. József még egyszer megpróbálta házról házra, de amikor felesége hamarosan várható szülésével indokolta a kérését, még határozottabban elutasították. A környék elhagyatott volt ugyan, de az arra járók megálltak, és kíváncsian nézték a távolból, ahogyan akkor szoktuk, amikor valakit a távolban derengésben látunk. Úgy gondolom, beszélgettek, és kérdezgették egymástól, ki lehet ez. Végül József visszatért. Olyan szomorú volt, hogy csak nagyon lassan közeledett. Azt mondta, hiába minden. De tud a város előtt egy helyet, ami a pásztoroké, ahová beszoktak térni, amikor állataikkal a városba jönnek. Ott biztosan találnak fedelet. Fiatal korából ismeri a helyet, ide szokott visszavonulni imádkozni, és amikor a testvérei bántották, gyakran ide rejtőzött előlük. Ha a pásztorok is oda jönnének, könnyen szót ért velük. De ebben az évszakban nem nagyon tartózkodnak ott. Ha azután kicsit pihentek, újra szállás keresésére indul. Most keleti irányban elhagyták a várost egy gyalogösvényen, amely Balkész felé fordult. Olyan volt, mintha egy kisváros leomlott falai, sírjai és sáncai között mentek volna. Az út eleinte enyhén emelkedett. Egy dombon át Betlehem keleti oldalán, néhány percnyi távolságra, egy dombra vagy régi sáncra értek, amely előtt tágas helyen különféle fák álltak. Tűlevelű fák voltak, terebint vagy cédrusfák. Más fáknak olyan kicsi levelei voltak, mint nálunk a puszpánknak. A környék olyan volt, mint egy kisváros sáncainak a széle.